Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az ünnepi istentiszteletünkön. Sok szeretettel köszöntöm az evangélikus gyülekezet tagjait, hasonlóképpen a református gyülekezet tagjait is, és nagyon sok szeretettel köszöntöm az evangélikus gyülekezet lelkipásztorát, Endreki Gézát, aki az igét hirdeti közöttünk itt ezen az estén. És szintén sok szeretettel köszöntöm dr. Pásztor Jánosné, ugye szabad így mondanom, hogy Jutka nénit itt közöttünk, aki pedig majd előadást fog tartani az ige hirdetést követően. Foglaljuk el most a helyünket, és így énekeljük a 255. dicséretünknek az első három verszakát. 255. énekünk első három verszakát énekeljük. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely most a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből hangzik hozzánk. Zsoltárok könyve 16. fejezetében olvashatjuk a következőket. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, míg éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában. Nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és bárcsak ne csupán hallgatói lennénk, hanem cselekvő is az ő szavának. Foglaljuk el most a helyünket, és hajtsuk meg fejünket imádságra. Kérjük a mi Urunkat, hogy legyen itt áldó, szent lelkével közöttünk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az ünnepért. Köszönjük a reformáció idejének bátor hitvallóit, akikre emlékezhetünk, és akik példája évszázadokon át is világít, és utat mutat számunkra. Légy jelen közösségünkben, most is kérünk, szent lelked fényével, hogy egyre inkább megismerhessünk téged, aki mindig voltál, és mindig leszel. Azt kérjük most tőled, add értenünk felséges dolgaidat, mi kegyes Urunk, ó irgalmas Isten. Gyógyítsd kérünk a beteg szívűeket, az erőtleneket, enyhítsd a szenvedők fájdalmait, oszlasd el a betegek félelmeit, és kérünk vigasztald azokat, akiknek friss a gyász a szívében. Hajolj le hozzánk, örök szeretet, megváltó Jézusunk, és kérünk, beszélj a szívünkkel, adj élő igét, lelki táplálékot mindnyájunknak. Kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Készülve Isten igéjének meghallgatására a 368. dicséretünket énekeljük végig mind az 5 verszakával.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet az Evangélikus Egyházban erre a mai ünnepnapra, október 31-ére, azaz reformáció ünnepére az egyház előírt, a mi egyházunk, és ezzel az igével tudjuk megünnepelni reformáció alkalmát. Ezt fölállva hallgassuk meg, mert megírva található római Róma beliekhez írott levélben, a 3. fejezetben, a 20. verstől a 27. versig a következőképpen. Így ír Pál. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogy lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd lélek és élet, ad, hogy számunkra is azzal legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban reformáció ünnepe van, és közeledünk a nagy jubileumhoz, a nagy ünnepléshez, akkor, amikor 500 éves lesz a reformáció, azaz 2017-ben, és akkor egy nagy ünnepséget terveznek a protestáns egyházak, jelesül a református és az evangélikus egyház, és minden esztendőben valamilyen témát is ad az egyházak tanácsa, a protestáns egyházak tanácsa ennek az ünnepségnek. Az elmúlt évben a szabadságról szólt az ige és az ige hirdetés, ebben az esztendőben az ige hirdetés nem, de azért a téma igen, a reformáció és a nők ez a témája, és ezzel kapcsolatban hallhatunk majd előadást Judit nénitől. És most viszont egy olyan igét kaptunk, ami azt hiszem, hogy egy olyas valami, amit hogyha lenne nálunk Biblia, és hogyha hazamegyünk és tudjuk és emlékszünk arra, hogy Róma 3:20-27-ből volt az alapige, az evangélikusoknak az útmutatóban ez meg van jelölve, úgyhogy könnyebb elővenni, akkor azt gondolom, hogy jó sok időnk adódik arra, vagy kell, hogy adódjon arra, hogy gondolkodjunk ezen, gondolkodjunk erről az igéről, mert bizony veretes teológiát megalapozó szavak ezek, amiket ide Pál apostol leírt, arról szól, hogy hitáltal van a megigazulás, a törvény csak azért adatott nekünk, hogy mint egy tükörbe belenézzünk, és az például önmagában nem változtat meg bennünket, hogy belenézzünk egy tükörbe, nekünk kell ezen magunkon változtatni, de magunkon nincsen erőnk változtatni, hiszen akkor a bűn az nem lenne többé bűn, de a bűnnek halálos ereje van, és halálos hatalma van, az változtatott meg bennünket, és messze sodort bennünket az Istentől. A reformációnak és az elejénknek, a reformátor elejénknek pontosan ez a csodálatos, szinte forradalmian új fölismerése, amely tulajdonképpen magának, az új szövetségnek, az egész új szövetségnek a fölismerése. Hogy visszaadta az egyház népének Krisztust, és Krisztusból nem ítélő bírót csinált a reformáció, hanem olyan kegyelmes cselekvőt, akinek a vére rajtunk van, és a vére alatt lévő emberek, akik hiszik azt, hogy Jézus Krisztus őértük halt meg, és őértük adta oda az életét, értünk, azokon van Jézus Krisztus váltságának a vére, azokat hit által megigazítja az Isten. Igazságul jeleníti meg ezt az ő számukra. Az az ember, aki végén odaáll az Isten színe elé, most különösen is, azt gondolom, hogy játszadozunk ezekkel a gondolatokkal, amikor készülünk a temető látogatásokra, és visszük ki a mécseseket és a krizantémokat, meg ezekhez hasonlókat, visszük ki a sírokhoz, akkor azért megáll egy kicsikét az ember, és elgondolkodik a saját életéről. Elgondolkodik arról, hogy mennyire mulandó. Elgondolkodik arról, és a hívő embernek mindenképpen el kell gondolkodnia arról, hogy mennyire a halálról szól minden. Nem az életről, nem arról, hogy ismét mondom, örüljetek, ahogyan hallottuk a bevezető igékben is, ahogyan lelkésznő testvérem ezeket a dolgokat elmondta. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és mi magunk is készítünk egy olyan ünnepet, mintha nem lenne reménységünk, mintha nem lenne feltámadás, és ezek alatt görnyedünk, és tényleg mi keresztény módon is, keresztény életben is megpróbáljuk úgy élni az életünket, hogy a halálé az utolsó szó, és ezt kész tényként fogadjuk el, és nem változtatunk ezen. Pedig győztes Urunk van, pedig olyan Urunk van, aki legyőzte a halált, és egyértelműen elmondják az ő apostolai és az ő prófétai, és mindenki elmondja, hogy az, amit itt megtapasztalunk, az, amit itt látunk, az, amiben részünk van, az mulandó, az elmegy, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És újra neked is, kedves testvérem, újra és újra vissza kell térni ehhez a gondolathoz. Újra és újra meg kell térned abból, hogy a halált szolgálod az egész életedben. Hogy állandóan csak arról szól az életünk, hogy hát igen, betegség elkapott minket. Igen, gazdasági válság van. Igen, ilyenek a politikusok, olyan a politika. Igen, európai közösség, meg igen, meg a nem tudom én milyen összefüggések, meg ennek a meglátása, és állandóan azt mondjuk, igen, mi csak kicsi halak vagyunk, és egyszer csak jön majd egy nagy bálna, amely bekebelez bennünket, és nincs mit ezek ellen a dolgok ellen tenni. Hát kedves testvéreim, nem erre az életre, és nem így hívott el bennünket, ami élő Urunk, az Úr Jézus Krisztus. És Pál apostolnak ezek a szavai is pontosan erről tanúskodnak, hogy nem a halál törvénye határoz meg bennünket, hanem az életé. Jézus Krisztus feltámadott élete határoz meg bennünket. Egészen máshogy bizonyul a szenvedéshez, a nehézséghez, a problémához, a hegyekké növő problémákhoz és bajokhoz, de még a saját bűneihez is az ember, és pláne a másik ember bűnéhez, az az ember, akin az Úr Jézus Krisztus vére van, mert ez az ige is pontosan erről szól. Én egy kicsikét elolvastam, mert én is komolyan mondom, megijedtem, amikor ezeket a veretes teológiai szavakat hallottam. Ó, Jézusom, pont ezt mondtam egyébként, ó, Jézusom, azt nem mondtam, hogy Jézus Mária, azt nem, mert a reformáció pont arról szól, hogy Jézus. És azon gondolkodtam, mit fogok én tudni mondani erről, és elolvastam az egész harmadik fejezetet, aztán elolvastam még bővebben ezt az igét, és kedves testvérek, döbbenjetek meg azon, hogy mik vannak előtte. Izrael elhívásáról beszél az apostol. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélkedés haszna? Azt írja, minden szempontból sok. És egyértelműen arról beszél, hogy Isten szeretete választotta ki őket. Nem lettek ők többek, nem lettek ők másak, hanem Isten szeretetét kell közvetítenie pontosan úgy, ahogyan a mai egyháznak is, egyházaknak is. Ezt azért mondtam többes számban, mert az első egyházat nagy elbetűvel mondtam. Egyház. Tehát Krisztus testéről van itt szó. Jézus Krisztus jelenlétét kell ünnepelnünk minden egyes napon az életünkben. És ez az, aminek meg kell látszania rajtunk. Nem a mi cselekedeteink által, nem azért, mert Isten kiválasztott bennünket. Nagyon sokszor az az érzésem, hogy az egyház pontosan olyanná lett, mint annak idején a zsidók. Akik ítélgetnek, akik Jézus Krisztust valójában megfeszítik, megfeszítették. És azt is mondja róluk Jézus Krisztus, hogy ez a generáció elmúlik. És ezen a generáción Jézus Krisztus vére van, mert ők feszítették meg. Igen, ez így igaz, mert volt egy generáció, aki elítélte Jézus Krisztust. De vajon mi mit csinálunk, kedves testvéreim? Amikor nem élünk a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a jelenlétében, hanem mindenféle problémával problémásítjuk az életünket, a gyülekezetünk életét, a saját magunk életét. És behajtjuk a fejünket a halálnak az igájába, és valóban azt hiszük, hogy az öregedési, a betegségi a szó, nem akarom elbagatelizálni. Nagyon komoly dolog, hogyha valaki magas kort ér meg. Nagyon komoly dolog az, hogyha valaki betegségekben szenved. Nagyon komoly dolog az, hogyha valakinek igazán problémái vannak, és az is nagyon komoly dolog, hogyha valakit a saját bűneinek a büntetései éri utol. Ezek is nagyon fontos dolgok. Az is nagyon fontos dolog, amikor egy fiatal ember, egy fiatal gyermeke az Úrnak kétségbe esve kérdezi, Uram, merre tovább, hogyan tovább, mivé legyek, hogyan legyek, milyen eszközöket adtál nekem az életemben. Mit jelent a szerelem? Hol van a határ ebben? Hol van a határ abban? Mit jelent az, hogy adakozom a gyülekezetnek? Az, hogy az anyagi dolgaimat is odaszánom? Az, hogy a szexualitásomat is odaszánom? Az, hogy hogyan gondolkodom az életről, erről, arról, amarról, a területéről? És pontosan erről szól ez az ige. Olvasom azokat a zsoltárokat, amiket maga Pál apostol is idéz nagyon sok zsoltárból. A 14-ből, az 53-ból, az 5-ből, a 140-ből, 10-ből, aztán Ézsaiás könyvéből, aztán megint a 36. zsoltárból ezeket írja. Nincsen igaz ember, egyetlen egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincsen egyetlen ember sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomokban. És a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Nagyon sok helyről, ahogy mondtam, idéz Pál apostol, és egész egyszerűen csak azt az életérzést akarja átadni, mielőtt a hit által való megigazulásról beszél nagyon komoly szavakat Pál apostol a 3.20-tól kezdődően, de a 3.20 előtt pontosan ezeket a dolgokat írja le, azt a dolgot, amikor ő keresztényként megpróbálja megélni az életét, a saját életét. Krisztusban lévő emberként megpróbálja megélni a dolgait, és átéli a saját kudarcait, a saját tehetetlenségét, a saját harcait, a maga bűne ellen, a maga testi gyengesége ellen. A maga kívánságai ellen, akkor átéri azt, hogy teljesen a szívét átadja az embereknek Korintusban, Filippiben, itt-ott, amott, és valahol börtönbe vetik, valahol silánynak mondják az ige hirdetéseit, mert ilyeneket is műveltek Pál apostollal. Mi úgy tekintünk rá, hogy a nagy Pál apostol, a korintusiak meg állandóan szapulják, te nem is vagy apostol, ugyan már nézd magadra, és Pál apostol nyugodtan ír nekik. És nyugodtan bizonságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus, és nem akarok közöttetek tudni másról, csak is Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítetről. És nézzük végig a saját keresztény életünket, miről veszünk tudomást. Mi az, ami meghatározza az életünket? Mi az, ami befolyásolja a mi életünket? Mert Pál apostol is pontosan egy ilyen életérzést ezeknek a zsoltároknak a citálásával, pontosan ezeknek, erről akar bizonságot tenni ez az embereknek az életérzés, hogy minek van értelme? Jónak lenni? Miért, amikor az, akinek kígyóméreggel van tele a szája, az bővölködik és az gazdagodik? Minek jónak lenni, amikor az emberek közössége széthullik, amikor alig van valaki igaz szívű, tiszta szívű ember, aki dolgozik valamiért, hogy az megvalósuljon, és mások széthordják és szétszedik? Miért? Mindig csak azt látjuk, minden romlik körülöttünk, tele vagyunk betegségekkel, bánatokkal, fájdalmak gyötörnek bennünket. Itt ebben a családban ez szedi szét a békességet, abban a családban az, és ugyanezt tapasztalja Pál apostol is. Ezt érzi át Pál apostol is, írja le ezeket a dolgokat, és egyszer csak leír egy komoly teológiai gondolatmenetet. Hit által igazulunk meg. Ha az, amit Isten tett érted Jézus Krisztusban, újjászüli, átformálja a te életedet, és mindennapivá lesz számodra az, hogy Jézus Krisztus feltámadott, és te a győztes oldalán harcolsz a saját testedben lévő kívánságok ellen. Ezt majd később veszi Pál apostol, majd a 7. fejezetben tér rá a saját maga dolgaira és küzdelmeire. Hogyha te ebben a valóságban éled meg az életedet, és nem abban, hogy te ki vagy, mert ez a kivagyiság az, amely mindig tönkretesz bennünket, teljes mértékben tönkreteszi a családok életét, és a gyülekezetek életét, az egyház életét, a Krisztus testének az életét. Ugyanez határoz meg mindenkit, kedves testvéreim. Ezért írja a nagy reformátor is Ecclesia Semper Reformanda, ez azt jelenti, vagy más fordítás szerint Semper Reformari Debet, tehát arról van szó, hogy az egyháznak mindig meg kell újulnia. Mert mi keresztények olyan könnyen azt mondjuk, igen, tudjuk, ismerjük, el tudom mondani, hogy mi a hitáltal való megigazulás. Elmondjam, az én érdemeimért, és én ezt tudom, odaállok Isten elé, és az én érdemeimért nem fogok üdvözülni. De elém áll Krisztus, aki mögé én elbújok, és amikor Isten rám tekint, akkor Krisztust látja, mert én ő benne hiszek, és azt a jót látja, amit már ő elkezdett az én szívemben, tehát én üdvözülni fogok. Ennyi. És hol van az életformáló erő? Hol van a Jézus Krisztus jelenlétében való élet, mindennapokban való élet? Hol van az, amikor jön a gazdasági válság, és te nem azért, mert mosolyognod kell, nem azért, hanem azért, mert Jézus Krisztus feltámadása határoz meg téged. És a mindennapjaidat, az, hogy hogy beszélsz a férjeddel, a feleségeddel, hogy hogyan és miért és minek neveled a gyermekeidet ebben a világban. Hogy hogyan dolgozod fel azt, hogy egymagad vagy most ebben az életben, igen, mert tönkrement az életed, mert elhagytak, vagy te hagytad el a másikat. És hogy hogyan tovább. És hogy hogyan akarja rendezni az Isten az életedet azért, hogy kaphass társat az életben. Azért, hogy hogyan dolgozz fel a magányodat, azért, hogy hogyan dolgozz fel az öregségedet, azért, hogy hogyan dolgozz fel bármit, amivel szembesülsz ezzel ebben az életben. Azt hogyan teszed meg? Különösen a nehézségekben. Megmutatkozik-e azt, hogy te Krisztus vére alatt vagy? Egyszer hallottam ám egy evangélikus embert így imádkozni. Nálunk az úrvacsori liturgiában van egy ilyen szöveg, ami úgy hangzik, hogy sok rosszat elkövettem, sok jót elmulasztottam. Ez hasonlít arra a katolikus imádságra, ami még Luther ideje előtt is volt, meg mostanában is föllelhető a katolikus templomokban. De volt egyszer egy evangélikus ember mellettem át, és hallottam, hogy sok jót elkövettem, sok rosszat elmulasztottam. Micsoda bűnbaló imádság volt, ugye? Mea klumpa 44-es, ugye? És így veri a mellét az igaz ember az Isten előtt, és sok jót elkövettem, sok rosszat elmulasztottam, ugye? És ilyenek vagyunk ám az Isten előtt. Mert mi hiszünk, tehát mi nem tévedhetünk. De hol van ez már attól, hogy Jézus Krisztus vére van rajtam? Hol van ez már attól, hogy Uram, belőlem semmi jó nem jön ki. Ami jó kijön belőlem, az is a te kegyelmed. Uram, engedd, hogy ebből a kegyelemből éljek. Az, hogy így viszonyuljuk a férjemhez, a feleségemhez, a családomhoz, a munkámhoz. Az, hogy ez történhessen meg. Ez a hitáltal való megigazulás. Az, hogy minden nap odaszánod az életedet. Minden pillanatban, minden percben. Nem csak egyszer, akkor, annak idején. Mert az első szeretet elmúlik. Agyom, Jézus is figyelmezteti a gyülekezeteket, ahogyan bennünket is most. Az el fog múlni. Az első szeretet. Ahogyan a szerelmed is talán elmúlt, mert nem etetted annak a tüzét és lángját. És most már csak ott állsz a tragédiák után, a nehézségek után, a hihetetlen, nem is tudtad, hogy ilyen lélek van benned, mert ilyen szavakat használtál, ezek után, a vitatkozások után ott állsz, és te azt mondod, Istenem segíts. És nem veszed észre, hogy az Isten segíteni akar azzal, hogy téged újonnan szül minden nap. Minden nap. Hidd el. Ott vár téged az Isten minden nap. A csendességedben, a Biblia olvasásodban, az imádságodban, a gyönyörű gyülekezetedben, a helyi református, vagy a helyi evangélikus gyülekezet, ami távolról sem tökéletes. A református nyilván az, de az evangélikus nem. És minden nap meg akar téged újítani. Mert Krisztus vére van rajtad, és tudja nagyon jól az Úr Jézus Krisztus, hogy mennyire gyengék vagyunk. És hogy mennyire nyomaszt bennünket a halál kultusza, hogy mennyire könnyen elfelejtjük. És mennyire könnyen választjuk egyből a könnyebbik utat, hogy inkább én. Majd inkább én megoldom, majd inkább én megmutatom, majd inkább én kitalálom, hogy nekem mi a jó. De az, hogy az Istennek mi a véleménye, hogy az Istennek mi az útja egy problémának, egy bűnnek a megoldásában, azt nem nagyon tudjuk még, mi keresztények sem. Pál apostol azért citál ezekből a zsoltárokból, mert pontosan ezt a valóságot mutatja meg, nincsen egyetlen ember sem, aki keresné az Urat. A keresztény ember attól keresztény ember, hogy számol Krisztus jelenlétével minden pillanatában. Minden pillanatában. Élete minden pillanatában. Te számolsz? Te úgy kötöd a szerződéseidet, te úgy határozod meg a véleményedet, te úgy szólsz a másik emberhez. Mert én nem. Én nagyon sokszor a magam igazságát mondom, és a magam ötlete után járunk el, és utána lelkiismeret fordulásom van. És mélyre kerülök, és hogyha nagyon sokszor megismétlődik ez egymás után, akkor olyan mélybe és olyan sötétségbe kerülök, hogy nem látom a tündöklő kegyelmet. Azt, hogy Krisztus minden nap meg akar újulni rajtam, sőt, nem is minden nap, hanem minden pillanatban. És nem látom, mert már annyira eladtam a lelkemet. Annyira a sötétséget akarom megszokni a szememmel. Annyira elkezdem játszadozni a sötétség játékait. Ne akarjátok, hogy Isten is ezt tegye veletek. Igen? Te mennyi jót tettél? Na nézzük meg. A serpenyőbe, a másik oldalon. Mennyi rosszat tettél? Akarsz ilyen játékot játszani? Ha te egy pillanatig is azt hiszed, hogy igaz vagy. Ha te egy pillanatig is azt hiszed, hogy jó vagy. Akkor már nem Isten kegyelméből érsz. Ez a reformáció fölismerése. Hogy senki nem kell ahhoz. Hanem Isten törvénye kell ahhoz, hogy ebben megnézd magadat, megfürödjél benne, mint ahogyan a tükör. Kedves testvérek, 42 éves vagyok, elmentünk valahova fürdeni a gyermekeimmel, feleségem készített rólam néhány fényképet, ez vagyok én. Igaz, minden reggel belenézek a fényképbe, vagy a tükörbe, na de hát miért? Igaz, nem is tudom, hogy miért, nem tudom. Tényleg nem tudom, mert hogy a hajamat nem igazítom meg, az biztos. De belenézek, és akkor kész. Megvonom a vállamat, és már megyek is tovább. Miért teremtette Istenem? És megyek is tovább. Megyek hittanórára, megyek intézni a dolgokat, stb. Stb. Belenézünk mi is a törvény, és azt látjuk, hogy igen. De nem látjuk a kegyelmet. Nem látjuk azt, ami átformál bennünket. A tükör nem tudja megigazítani a hajunkat. A tükör nem tudja megmutatni azt. Nem tud annyira és akkora lelkiismeret fordulást ébreszteni bennünk, hogy ez az egész életünket átformálja. De az, amit Jézus Krisztusban tett, érted az Isten, az igen. Az egyedül, mert az szeretet. Hogy téged valaki ennyire szeret, hogy nem akarja, hogy az Isten a bűneidet lássa csupán, hanem azt a jót, amit az Isten elkezdett benned. Mert szeret téged az Úr. Ennyire szeret téged, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érted? És ez mindennek a lényege. Ez az a kincs, amit az egyház visszakapott a reformációkor, hogy nem az apostolok, nem a szentek imádsága és Mária imádsága, és nem tudom, micsoda jó cselekedeteik miatt, majd Krisztus ítélő széke előtt úgy állunk meg, hogy az majd mégis csak betessék el bennünket. Van ezzel kapcsolatban egy viccem. Jó, nem olyan vicc, na. De azért mosolyogtató. Egy ember meghal, fölmegy a mennyországba, kopog az ajtón, Szent Péter kinyitja neki. Eddig semmi biblikusat nem mondtam. Kinyitja neki. Na, mi van? Hát, meghaltam, jöttem volna üdvözülni. Erre azt mondjanak, jó, de ide csak az jöhet be, akinek 100 pontja van. 100 pontnál hogy lehet azt összegyűjteni? 100 pont, az nagyon sok. Na jó, hát figyelj, menjünk végig a parancsolatokon. Mondjuk kezdjük így, ne paráznák. Hogy paráználkodtál? Én, mondja az ember, én nem paráználkodtam. Egyetlen feleségem van, vagy volt, és őt szerettem egész életemben, én nem paráználkodtam. Azt mondja neki Szent Péter. Jó, hát nem nagyon hiszem, hogy nem paráználkodta, de elhiszem. Jó, egy pontod már van. Gyerünk, még 99-et szedjünk össze. Ne lopj! Én nem loptam semmit se, arra se gondoltam, hogy ne, hát ezt nem nagyon hiszem el, de hát jó, ha te mondod, elhiszem. Jó, van két pontod. Három. Ne tégy fele, barátod, olyan hamis tanúbizonyságot. Én nem tettem, soha nem is mondtam róla, háta mögött se, semmikor se, se. Jó, elhiszem, ez elég necces, de nem probléma. Jó, elhiszem, már van három pontod. Na, így nagy nehezen összeszednek öt pontot. De még kellene 95 az üdvösséghez, hogy valaki oda bemenjen. Hogy tud oda bemenni? Gondolkodik az ember, izzad, már érzi a pokol melegét maga alatt, és hű, ő most el fog kárhozni, hát milyen rossz lesz, meg ilyenek. És akkor egyszer csak fölkiált. Jézus segíts! Szent Péter azt mondja. 95 pont. Jöhetsz. Na jó lenne már kezdetben fölkiáltani, hogy Jézus segíts! És utána örömmel, Jézus Krisztussal együtt megélve azt, hogy tényleg nem kell más, mint amit az Isten kegyelme adott nekem. Az a férfi, vagy az a nő. Nem kell nekem paráználkodni ahhoz. Istenem, én megelégszem azzal, amit te adtál nekem. Nem lopok, és nem kívánom a másét, hanem inkább adj nekem olyan szívet, amivel meg tudok elégedni. Uram, én nem hiszem, hogy csak akkor leszek gazdag vagy jó, ha másokon átgázolok. És menjünk végig gondolatban ezeken a dolgokon, amiket újra visszaadott nekünk a reformáció. És Jézus Krisztussal így tudsz együtt élni, hogy az életedet megvizsgálod, és a vele való kegyelemből újra és újra újjá tudsz születni. És mindenféle téren, az életed minden legkülönbözőbb területein is átéled. Mit jelent ez? Jézus meghalt érted, és te a feltámadott életét élheted, ameddig időt kaptál. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, ha igazán őszintén végig gondolom az életem, ebben nem semmi jó nincsen. Hát persze azért építettem egy templomot. Na ja, az önkormányzatnál is ügyesen tudok forgolódni. Na. Aztán sok emberrel jó kapcsolatot tartok. Igaz, sok emberrel nem, de hát ezt most hagyjuk. Meg, és tudom sorolni. Tudod, Úr Jézus Krisztus, és még ezt el is hiszem, hogy én egy jó ember vagyok. De mikor én azt hiszem, hogy jó ember vagyok, és hogy valamit is, bármit is letettem az asztalra, és nem veszem tudomásul, hogy az is mind kegyelemből volt, és bármi jó, ami elhagyta a kezeimet, vagy a számat, az te tőled van, akkor téged gyalázlak meg, mert valóban tőled van. És nem adok neked dicsőséget, és nem rólad szól az életem, hanem magamról. Magamat akarom megvalósítani. Az én ötleteimet, mert én tudom, hogy nekem mire van szükségem. Csak kérdezzem már meg valaki. Ó, Uram, köszönöm, hogy te nem kérdeztél meg engem, hanem önmagadat odaáldoztad a Golgotai kereszten. Mert én akkor azt mondtam volna, hogy Uram, értem, nem kell meghalni. Én jó ember vagyok. De akkor semmi igazságom nem lenne. Köszönöm, hogy te mentél előre a Golgota útján, és köszönöm, hogy megtetted azt, értem és értünk, amit az Isten kiszabott neked. És tudom, hogyha teljesen odaadtad magadat az Istennek, akkor van feltámadás. Így van ez az én életemben is. Ha teljesen odadom magam neked, akkor van feltámadás. Uram, add, hogy odaadhassam magamat. De még ez is a te kegyelmed. Ez a gondolat is, és ez a cselekedet is a te kegyelmed, hogy oda tudom adni magamat neked. Uram, add, hogy itt Budaörsön, ez a református és ez az evangélikus gyülekezet a te dicsőségettől legyen hangos, hogy mit végeztél el bennünk, emberekben, hogy szeretjük egymást, hogy az evangélium minden és egyetlen kincsünk, amivel szolgálni tudunk egymás felé. Mert amikor már más kincsünk is van, akkor már nem tudunk szolgálni. Urunk, érgalmaz nekünk. Add a reformáció ünnepét. Vagy mondhatnám a karácsony ünnepét. A húsvét ünnepét, a pünkösd ünnepét. Minden nap nekünk. Ahogyan adtad önmagadat. Mert te mindennek az összessége vagy. Add nekünk magadat minden nap. Hadd ismerjük föl, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen csodálatos a te jelenlétedben élni, ó drága Urunk. Kérünk, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen.
Folytassuk az imádkozást az Úr Jézustól tanult ima elmondásával.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket az gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig a 445. dicséretünket keressük meg, és ennek az éneklőnknek énekeljük az első és a hatodik verszakait. 445. dicséretünk első és hatodik verszakait énekeljük, és készüljünk közben az előadás meghallgatására. Köszönjük szépen az ige hirdetést is. Kedves evangélikus lelkipásztor testvéremnek köszönöm én is. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek néze. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa orcáját reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját felét, és adjon néked békességet.
Amen. Isten békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, jó pihenést, jó éjszakát kívánunk mindenkinek.